A főispánné magához ölelte Magdalénát, és rusztikusan megveregette a hátát. Nagyon meg lehetsz elégedve, Magdalénám, nagyon jól sikerült ez az este. Boldog vagyok, Szidi néni. Pista ebben a percben odanéz, a szeme összekapcsolódik a Magdalénáéval, a kezében levő pohárpesgő remegni kezd, s rálöttyel a plasztronjára. Lina odapillant, meglátja, hogy az inget bajérte, és megdöbben. Magdaléna a Pista tekintetétől megzavarodik, s a főispánnéval megfordul, s bemegy a nagy terembe. Gyönyörű idő van odakint, a nagy izzólámpa ég a kertben, és csodálatos tiszta és enyhe az őszi éjszaka. Most Péterfi doktor jött, és félrehúzta Pistát. Kélek alázattal, főügyész uram, szenzáció, de óvatosság, mert csak titokban lehet beszélni róla. Most mondja a számvevé, hogy miniszteri biztos érkezett, aki még az éjjel meg akarja vizsgálni a sertéstenyésztő aktákat. Úgy látszik, Boronka jelen komoly feljelentés ment, alig hanem Makróci, aki nincs itt, és a miniszter diszkréten és azonnal ki akarja vizsgáltatni a dolgot. Kérlek, vigyázz, a polgármester biztosan be fog rendelni. Pista elszántan nézett maga elé, ez jó hír, akkor a kezében vannak. Péterfi, hogy feltűnés ne okozzon, hamar, s nevető arccal tűnt el mellőle. Pista percekig állott, és tűnődve hallgatta vére zsibongását. Egész bűnügyi regény, gondolta magában, s az arcán győzelmi ragyogás van. Ó, Istenem, jött hozzá Lina, úgy néz, mint aki boldog. Maga nem boldog? Miért nem? Maga boldog? Miért? Hölgyek jöttek ki az üvegezett tornácra. Őrület, mit tudnak ezek a mai táncosok? Mondta Pistának egy bíróné. A szupé csárdás se volt, kutyaméltóságos asszony, mondta neki Pista. Volt egy csárdásom, teljesen 2 óráig tartott. Mikor? A boldog háborúban. Boldog háború? Igaza van, nevetett egy nagykereskedő felesége. Mondja, mi lesz már ezzel a gazdasági helyzettel? Miért, ha a holdról néz le valaki, egész csinos képet lát? Hogyne, mindenkinek ég a talpa alatt. A hölgyek nevetve mentek odább. Lina komoran hallgatott, nem szólt bele, nem is ismerte őket. Azt kérdem, miért nem boldog? Kezdte újra Pista. Én pedig azt, hogy maga mitől boldog? Szervusz, méltóságos uram, nagyon jól, köszönöm. A tankerületi főigazgatónak szólott oda, aztán újra Linához. Ettől kicsim. Ettől legyek boldog, hogy az uram úgy parádézik, mint egy paradicsom madár. A legfeltűnőbb helyekre áll és ragyogtatja a plasztronját. Inkább ne öntötte volna le. Úgy se lehet kétszer felvenni. Persze, ha nem vigyáz rá. Egy frakkinget még senki se vett fel kétszer. Jó lett volna az még zakóhoz. A polgármesteri titkár jött ki, sietve mindenütt kereste Pistát, s hóna alá dugta a karját. Főügyész ura, polgármester úr kerested. Rögtön megyek, rögtön Imriske. Igen, bent van a kártyázóban, kezét csókolom, nagyságos asszony. Pista azért maradt, mert Berci bácsi jött, és nem akarta őket Linával együtt hagyni. Öcsém, egy szóra. Lina élesen mondta, hagyjuk már azt az egy szót. De furcsa vagy, nem pénzt akarok kérni, itt nem kell fizetni, legfeljebb az inasnak. Lina előveszi a kis pénztárcáját, és pénzt keres benne. Ne feltűnően, mondja Pista. Berci bácsi nevetve, mintha nagyon jó vicc volna, átveszi a kis pénzt, megnézi, és nagyot bámul. 40 fillér? Elég az inasnak, eleget lop itt. Berci bácsinak még a szája is kinyílik, és úgy marad. A kis pénzt a zsebébe csúsztatja, és elszomorodva sétál tovább. Pistának idő kell, míg magához tér. Ez mégis szégyen, 40 fillért adsz a nagybátyámnak. Azt sem adja vissza. És én mit adok az inasnak? Itt állok frakban, mint egy velszi herceg, és egy vasam nincs. Éppen indulni akart, hogy a polgármestert felkeresi, mikor Boronkai és az apósa, az öreg Szentkálnai és Kardics jönnek ki a tornázba. Á, a szerelmesek, mondta Kardics, akik még itt is találnak helyet a csókolózásra. Pista úgy érezte, van valami sértő Kardics modorában, és végignézte azzal az érzéssel, hogy zsévé. Zsebre váglak, s már a zsebemben is vagytok. Nagy különbség van a múltkori vacsora közt és e közt. No, hogy tetszik a ház, kis húgom? Kérdezte Szent Kálnai. Lina elpirult. Nekünk ez túl magas, túl széles, túl nagy, mondta egyszerűen. Hát bizony nagyon túl költekeztek a gyerekek, mondta ugyanolyan egyszerűen és meggyőződéssel az öreg vaskereskedő. Ők ketten megértették egymást, tőlük távol volt ennek a mai világnak minden szédülete. Lina meg is sajnálta az öreg urat, milyen fájdalom lehet benne, hogy ebben a nehéz világban a szorgalmas élete minden eredménye kockán forog. Öcsém, egy szóra, mondta most Kardics bácsi, s Lina úgy fordult meg, mintha mély csípte volna meg. Egész teste megrándult. Egy kicsit higgadnia kellett, még rájött, hogy hiszen nem félelemes, hanem mulatságos, hogy Kardics bácsi is ebben a szóval cipeli el a Pistát. Pedig biztos, hogy itt is ugyanazt jelenti a szó, mint ott. Vajon mi kell Pistától egy Kardicsnak? Feleségednek nem nagyon tetszik, mondta Kardics bácsi. Dehogy nem. Kardics gondolkodott. Ha akarod, most aláírhatjuk a szerződést rögtön. Pistának nagyot lobbant a szeme, de aztán lehúnyta, hogy bele ne lásson a másik. Aláírhatja a szerződést, ennek oka lesz. Úgy látszik, amit Péterfi mondott, igaz, itt van a rovancsoló. Csak most sietnem kell a polgármester úrhoz, Béla bátyám, izent értem, és rohannom kell. Hadd csak tőle jövök ki utánod. Azt hagyta meg, hogy elébb mi ketten beszéljük le a dolgokat, és azután együtt megyünk be hozzá. Igen? Jó. Hallgatva ültek le a képterem legszélső sarkában, felettük csak a sok kép leskelődött. A miniszteri biztos még ma éjjel visszautazik? Kardics óvatosan nézett rá. A miniszteri biztos? Szóval ma éjjel lesz meg a revízió? Mondta rekedte, mert hiszen nem is biztos a hír, tévedés is lehet. Kardics bácsi egyet gondolt és felnevetett. Ja igen, a miniszteri biztos, hát persze. Soká hallgattak, Pista cigarettára gyújtott. Előttük a kis asztalon volt a doboz, vastag angol cigarettákkal tömve. Kivett egyet, megropogtatta, és az alatt hallgatott. Nem akart beszélni, várta, mi lesz. Kardics szivarjával volt elfoglalva. Nem tudta, honnan tud valamit ez az ember. A polgármester azt mondta neki, hogy nem tud semmit. Vajon mit és mennyit tud? No, Istenem, szólt. Az egy negyed óra alatt megvan, Pista hallgatott. A belégekkel baj van, mondta óvakodva. A nyugtákon és utalványokon mindenütt fel van tüntetve, hogy az anyagot milyen célra fordították, a villához, vagy a sertéstelepen. Úgy. Sokára, mondta Kardics. És hol vannak ezek a belégek? Pista nem felelt. Kitérően mondta. A könyvelés már ügyesebben van csinálva, ott sehol sincs feltüntetve, hogy ez vagy az a tétel, melyik igazgatósági épületre adatott ki. Mit akarsz ezzel mondani? Pista leütötte a cigarettáját a hamutartóba. Nem mutattam még be neked az öcsémet, Kardics bátyám? No hát, nem tudom, azt hiszem nem. Nagyon remek fiú, a budapesti banknál volt tőzsdedisponens. Azt hittem múzeumi ember, valamit hallottam. Az a másik öcsém... Igazgatóőr a Nemzeti Múzeum régészeti osztályán, azt a Városi Múzeum élére szeretném ajánlani. Igen, igen, erről hallottam, Andris mondta az Alispán. Igen, Andris bátyám olyan szeretetre méltó volt, hogy mikor nekem ezt a házat ajánlotta megvételre, felbátorított, hogy a mennyértöcsémet a múzeum igazgatójának meghívatja, illetve meg lehetne hivatni. Ez nagyon egészséges gondolat. Pista most a szemébe nézett Kardicsnak. Hát menyüste a múzeumhoz, Albert öcsémet meg a bankhoz szeretném beajánlani. Albert, mondta Kardics, Albert Berci. Á, ez az az öcséd, aki szenet, aki a városnak szenet. Nem, az a nagybátyám. Van neki egy kis bányája Köles éren, Borsodban. Ugyanaz a vetület, mint a Salgótarjáni. Kitűnő szene van, de nincs forgótőké, és nekem az a gondolatom volna, hogy... Nem szenet kellene venni tőle, hanem megvenni a bányát magát. Sokkal jobban gazdálkodhatna a város. Na hát, ha ő a bátyát, Berci, hát ha vállalkozna, hogy igazgatója marad a bányának. Pista egy pillanatra beugrott, és ez meglátszott az arcán, felvillant az öröm. De rögtön gyanakodott, hogy nem gúnye ez, vagy ami még rosszabb, nem maga Berci bácsi kürtölte-e már ki a dolgot. Ez a tárgyalás dolga, hogy a legjobbnak látszik, mondta visszagubózva. A fontos az, hogy ő rá ezeknek ma szükségük van. Még egy csomó dolgot tudna felhozni. Andris bácsit a sertéstenyésztőhez gazdának. Elemért a Lajos bácsi fiát a zenedébe, Adilkát tanítónőnek, de nem szólt a világért sem, majd lesz arra mód, csak ezek sikerüljenek. Most már is nagyon bánja azt az egyet Albert öcsét. Albert nem elég komoly ember, kár volt tovább, elég lett volna egyelőre menyhértről beszélni, Egy dolgot kell elérni, s nagyon bántotta, hogy ezt neki kell kimondani. Látszik, hogy Berci bácsi szenéről informálva van Kardics, sőt, Menyhért felől is, akkor pedig neki kellett volna előjönni ezekkel a dolgokkal. Talán jött is volna, de ő elsiette. Ez nem Panama. Kitűnő munkaerőket ajánl a városnak. Akkor is fel kellene kérni Menyhértet, ha nem az öccse volna. Nincs is senki, aki versenytársa lehetne. Ide való, szakember, jó hírneve van. Albert az más, arról nem kellett volna szólani. Lina jött Szent Kálnaival. Nem szólott, csak oda mosolygott rájuk, és bement a másik szobába, valaki ismerőst látott. Szent Kálnai azonban hozzájuk lépett, és leült mellettük. Pardon, mondta Kardics, te csak maradj itt, bemegyek egy percre az öreghez, rögtön jövök, és itt kereslek. Mégy referálni, mondta magában Pista, és keserű lett a szája íze. Hát, öcsém, szólott meg Szent Kálnai, ki lehet ebből gázolódni valahogy, ebből a sertéstenyésztőből? Hogyne, bátyám, hogyne? De hogy? Hogy gondolod, fiam? Még nem tudom, 1,5 millió passzíva, ma nagyon sok. Mikor egy holdföld ára 200-300 pengő, sok ezer pengő volt 28-ban, 29-ben, mikor az adósságokat csinálták, itt csak az segítene, ha kívülről jönne valami. Na. Szerencse, hogy a városnak okvetlen szüksége van rá. Ha okosan beszervezzük, áldás lesz az egész polgárságra, még a régi tulajdonosoknak sem kell teljes összeget veszíteni. Hogy teljes összeget? Kérdezte Szent Kálnai, s fehér bajusza a másik oldalra hajlott. Már egész örvendeni kezdett a főügyész szavai alatt, de ez megijesztette, és újra kérdezte. Hogy érted azt, hogy teljes összeget? Valamit veszíteni kell, az bizonyos. Minden rossz üzleten veszít a régi gazda. Ez nem rossz üzlet? Ördült fel Szent Kálnai. Csak a konjunktúra lett rossz. Annak kell levonni a konzekvenciáját. Az öreg úr arca tele volt apró vérerekkel. Kék és lila erecskék hálozták be az orrát, mint a gazdákét szokták, most vértorulást kapott. Ezt még soha senki nem merte neki megmondani, még célzással sem, amit most ez az újdonsült főügyész makog, hogy veszíteni kell, veszteségre készülni, hiszen ő tudta, de takarta saját maga előtt is, mert félt, hogy káros hatással lesz az egészségére, és ez most a legnyíltabban beszél arról, hogy neki kell levonni a konzekvenciát a rossz konjunktúra miatt, hisz ez őrült, ezzel nem szabad szóba se állani. De viszont arra gondolt, hogy becsapja önmagát, és legalább megtudja, mit nem mer önmagának ki se számítani, hogy mennyit kell hát elveszíteni. Meg is mondta azon módon, amit gondolt. És mennyi lenne az a veszteség szerinted? Sok. Sok lenne, de nem minden. A helyzet olyan, hogy minden fillérnek örülni kell, amit az ember meg tud menteni. Szent Kálnainak leesett az álla. Valamit mondani akart, de még azt sem mondta, hogy no, a fene. Nagyot nyelt, és azt kezdte. Jó, kifárasztottam ma magamat. Kint voltam vadászni, és eltévesztettem a társaságot. Hát, gyalogoltam vagy 6 kilométert, mikor átmentem a kis erdőnél, ott áll egy öreg kerülő. Azt mondom neki, nem láttak end az urakat? Beszélgettünk egy kicsit, ilyen magamforma öregember. Azt mondja osztál, hát mi lesz, uram? Választunk? Nagyot nevetett. Pista csak bámult, hogy egy pillanat alatt kirázta magából az előbbi kínlódást. Már tud anekdótázni, és pipáját veszi elő, és rátölt. Mindjárt értettem, hogy királyválasztásra gondol. Hely, azt mondja, hogy ezek így elpuskázták a dolgot. Már hogy ezzel a háborúval így értette az öreg kerülő, mert azt mondja sopánkodva, hány országunk volt és milyen szép országok, ha abba az időbe alkudni hattunk volna magunkkal, ma is meg volna mindenünk. No, tetszik látni, kapott bele Pista, milyen bölcs az öreg paraszt, ha alkudni hagytuk volna magunkkal. Itt is úgy van. De az ember nem elég okos, és nem tud tanulni a más kárán. Tetszik érteni? Mit? Alkudni kell hagyni magunkkal, bátyáméknak is. Mindjárt megmagyarázom. Nem lehet azt nekem megmagyarázni. Mordult fel az öreg Szent Kálnai. Nem értem én azt akkor se. Azért vagytok ti fiatalok, hogy vegyétek le a vállunkról a terhet. Egész életemben dolgoztam, építettem, és most elveszteni egy élet munka eredményét. Hol van akkor az én életem? Szép haszna. Hogy érdemelném én azt a sorstól? Igen. Nem vagyok én uralkodó család, nem örökséges, hanem a magam keresete, jussom van hozzá. Hiszen Azon dolgozom, hogy mindent el ne veszítsenek. Mindent? Támad fel az öreg úr. Minden? Micsoda bolond beszéd ez? Miért mindent? Semmit? Semmit, kedvesem? Semmit? Így megérteném. Magdaléna a másik szobából meglátta, hogy az apja fel van izgatva, és átsétált. Nincs szüksége valamire apácskának, tette az apja vállára a kezét. Nincs. Pista lehúnyta a szemét, és nem nézett Magdalénára. A cipőjét nézte, a térdét a vékony sejemben, ahogy megmozdult, míg ráfonódott a magas erős öregre. Lassan felemelte a pillantását a csípőjétől fel a combon végig a derekán, a mellein, a mesztelen karján, a magas nyakán, a hajáig. Ahogy emelkedett a tekintete felfelé, úgy emelkedett a vére, mintha a hőmérőt húzná felfelé a tűz. Magdaléna most lenézett rá, és szinte kérőn, hogy ne bántsa a szegény apát. A szemük összekapcsolódott, és Magdaléna elkezdett zavarba jönni. Olyan ilyetten kapta el magát, mintha véletlen erőszakot érzett volna. Finom, vékony szája nyitva maradt, és pillanatokig nem volt ura önmagának. Pista pedig szédületbe zuhant. Mintha csak úgy hullott volna lefelé vele a talaj, le a mélybe, s káprázatos lett a világ, mint a forró lázban. Nem marad egy kicsit méltóságos asszony? Szólott könyörgő alázattal, s Magdaléna levált az apjáról, aki elmorcosodott, és valami kis vészes kíváncsisággal ott maradt, s leült Pistával szemben. Ó, nagyon szívesen, mondta. Örülök, hogy végre találkozunk. Igen. Nem is tudtam, hogy rokonok vagyunk. Én már régen tudom. Régen? Régen. S maga elé nézett különös mosolyjal. Hirtelen részeg vakmerőséggel felvetett a fejét. Egy bál! Emlékszik egy bálra, mikor zöld ruhában volt? Zöld? Igen, zöld. Üde, fűzöld, olyan karcsú volt, mint egy sugár. A zöld fények tavaszodtak körülötte. Magdaléna nevetett. Egyszer volt zöld ruhám, mondta elgondolkodva. Igen, azon a bálon. Táncoltunk? Nem. Én már akkor nem táncoltam. Miért? Fogadalom. Tudja, 4 évig voltam a fronton, 2 évig hadifogságban. Akkor jöttem haza éppen, mikor a zavarok lecsillapodtak. Valami nagy fogadalmat akartam tenni. Az ember a szenvedésben gyermekké és romantikussá lesz. Előbb a szakállamat akartam meghagyni, míg... De aztán rájöttem, hogy ez nem divat. Ennyi józanság volt a romantikusságában? Igen. Én romantikus és józan vagyok. Féltem, hogy a bozont az arcon árt a karriernek. Így csak azt fogadtam meg, hogy nem táncolok. Akkor hogy került a bálba? Hivatalból kultúrtanácsnoknak akkor választottak meg, és a bál valahogy a népoktatás javára volt. Emlékszem, mondta Magdaléna, én akkor fiatalasszony voltam. Pista megdidergő mosolyjal mondta, és én sem voltam még öreg férj. Emlékszem, ha egy kicsit elszállom magam, még magára is emlékszem. Azt mondták, hogy 9 nyelvet tanult a fogságban. És azóta 10-et felejtettem el. Lina jött az öreg Szent Kálnai, valakiről messze lehetett látni, hogy a házat dicséri a vevő előtt. Nagyon rendesen van megépítve, mondta. Magdaléna felállott és Linába karolt, lehajolt hozzá. Nagyon örülök, hogy ti veszitek. Ó, az nem bizonyos. Ugyan? Hogy jövünk mi ehhez? Ó, édesapám, boldogtalan, hogy az ő házát ingyen sem veszük át. Ott a ház ámbitusos, a szobák sötétek, bizalmasak. Ez nekem olyan, mint egy álom, amit nem is tudnék álmodni. Nem az én álmom. Hogy éljek én más álmában? Pista csodálkozva hallotta a felesége hangját, most olyan volt, mint a muzsika, és a gondolatai olyanok, mint valami költemény. Nem szabad ilyen gondolatokkal, mondta Magdaléna, és szabályszerűen befejezte a mondatát, mint mindent bizonyára, amiben belefogott. Kínozni magánat az embernek. Az ember azt mondja, ez az élet, és akkor elhiszi, hogy tényleg ez az élet, nem? Mivel Linában semmi hajlam nem volt a megértésre, hideg, szürke szemeivel Pistára nézett, aki megrezzent, és azt mondta, igen. És most megint nem látta őket, csak érezte a Magdaléna jelenlétét, és valami pervers gyönyör volt neki, hogy a két nőt együtt látja összeülelkezve, és valami vad és féktelen kéj ömlött fel benne, a szemeit lehúnyta félig, és megint a Magdaléna térdét látta a sejemben, és a bor is dolgozott benne, a pezsgő. Magdaléna odanézett, és ott maradt a szeme a férfin, s ilyetten is kutatva nézte, s látta az arcának kéj gejzírozását, és idegenül és félve nézett rá. És Lina semmit se látott, mert lesütötte a szemét, és a maga érzéseivel volt elfoglalva. Kardics bácsi jött lagylármával, ahogy szokott. Minden rendben van, Pistukám, a polgármester úr azt mondta, ennek a Pistának mindent meg kell adni. Gyere körül velem a házban, mondta Linának Magdaléna, és én elhitetem veled, hogy ez itt mind tiszta élet és valóság, nem is lehet más, én magam terveztem, én pedig nem vagyok költő. Csak ugyan józanság volt minden szava, és a hangja, és a hűvös tartózkodó modora mégis úgy hatott Pistára, mintha az érzékeit csiklandoznák. Szent Kálnai is odajött hozzájuk, és lassan együtt ment a két fiatalasszonnyal. A legjobb téglából van építve, mondta, és itt nincs semmi baj a talajvízzel. Pista fölsóhajtott, magához tért, föleszmélt. Az övé volt a nő, egy percig az övé, és elment, otthagyta. Gyűlöletet érzett, meghódíthatatlan neki. Megmondtam az öreg úrnak, mondta rekedten, uszítva. Mit? Kérdezte Kardics bácsi. Hogy valamit vesztenie kell. Veszteni? Mit? A város nem vállalhatja, nem is lehetne keresztül vinni a közgyűlésen. Te már ott tartasz? Na persze, te már meg is beszélted a dolgot az ellenzékkel. Pista ébredt, ebben a támadás van, ebben a megjegyzésben, és ez egy kicsit feleszméltette. Rokonod? Szólt Kardics. Martini? Távolról. Akkor jöjjön és segítsen. Ellenzék. Intézze úgy, hogy a követelése fedje a mi akaratunkat. Azért csináltam úgy, hogy a régi részvényesek is veszítsenek. Mennyit? Na, hogy gondolja dr. Martini? Ez nem a Martini gondolata, hanem az enyém. És most már igen jól ismerem az egész ügyet, és a belégek biztos helyen vannak. És? És hogy képzeled a sertéstenyésztő szanálását? Nagyon egyszerű. Egy bukott vállalattal a város nem állhat szóba. Igen nagy támadási felületet adna az ellenzéknek. Tehát alakítani fogunk egy szindikátust, amelyik megveszi ezt az egész vállalatot. Kardics elámult. Ezt nem várta. Egy háromtagú szindikátus megveszi a részvénytöbbséget, és ez tesz ajánlatot a városnak. Zseniális, és ezek eladják a részvénytöbbséget? Mit csináljanak vele? Új kölcsöt nem kaphatnak, új pénzt rá legfeljebb a város szerezhet. Óriási, Kolumbusz tojása. És megvan a pénzed rá? A szindikátusra? Mert te benne vagy? Hogyne? Kardics egészen megnémult. Nem tudta ugyan mire érti azt, hogy hogyne, a pénzre vagy a benne létre. Nem bírt ülve maradni. Bocsáss meg, azonnal jövök. Megy a polgármesterhez, gondolta magában Pista. Ezzel visszadőlt a fotelben, és maga elé nézett mámorosan és kábuló fejjel. Lina nesztelenül, magánosan árván jelent meg mellette, és leült az oldalán. Idegen élethez, Pista, mondta halkan. Nincs itt gyermek. Ahogy ez a ház be van osztva, tisztára parádénak. Nem szeretik ezek egymást, még a hálószoba is távol. A férfié az északi oldalon, ahova soha nem süt be a nap, az asszonyi a másik végén. Hogy nem lelik ki ezt az asszonyt a rémület az uráért? Te nem így rendeznéd be. Lehetne belőle paradicsomot csinálni, de ahhoz más emberek kellenének, azok pedig nem jönnek ilyen fagyos házba. Júj, ezek a borzasztó vonalak. Pista felvett egy pohár pezsgőt, amit előbb töltött az inas. Mindenki el van ragadtatva tőle. Mit számít az nekem? Csupa olyan ember, akiknek semmi közük egymáshoz. Nézz körül. Úgy állanak itt szemben az emberek, mint kerülik egymást, és legjobban engem. Bele kell helyezkedni az életbe, itt mindenki a te kedvedet keresi ma, csak alkalmat kell adni nekik, hogy megmutathassák. Itt az én kedvemet. Borzasztó tévedésben vagy, Pista. Itt egész este senki se kereste az én kedvemet. Olyan vagy, mint a tövises virág. Látod, hogy futnak utánam. Ki? Pista. Úgy futnak utánad, mint a harapós kutya után. Hízelegnek neki, hogy meg ne harapja őket. Senki sincs itt a barátaid közül. Nincs itt Walter, nincs itt a jó lesnyák. Nem is értem, hogy ebben a városban ilyen sok ember van, akit sose láttunk. Hisz ez egy más város, mint amiben mi éltünk eddig. Ez mind idegen és mind ellenség. Bolondságokat beszélsz. és engem hagy ki a játékból. Én ehhez nem értek. Már ezerszer megmondtam, hogy nem értek. Én felépítettem a magam kis életét, és most azt kell látnom, hogy az én büszke életem az egy nagy semmi. Én ehhez nem vagyok szokva. Az én asztalomon nem ömlik a pezsgő. Én ahhoz vagyok szokva, hogy az én uram még sörözni se jár, és én ezért tisztelem, és nincsenek szeretői, mint ezeknek. Hogy tartozik ez ide? Az én testemet égeti ez a ruha. Ez nem az én ruhám. Szeretném letépni magamról ezt a rongyot, mert ez nem az én bőröm, hanem azoké, akik itt hátat fordítanak nekem. Ha az én ruhám volna, akkor én közéjük tartoznék, és akkor már régen megértettük volna egymást. Akkor ott ülnék velük a pamlagon, és együtt pletykálnék velük. De én nem tartozom ide, és maga elfelejtőd, nem Szent Kálnai Magdalénát vette feleségül, hanem Szent Kálnai Linát. És most már nem lesz jó semmi többet, mert belekóstolt és kiütött magából az ősei vére. A véletlen kilódította a helyéből, és most versenyt akar futni azokkal a bolondokkal, akik közé került. Vezetni akarok, és parancsolni akarok nekik. Hogy meri ezt tenni? Ért maga ehhez? Tud maga lépést tartani ezekkel? Mások itt a szokások, az erkölcsök, a tónus. Ha én hozzám eljött vizitbe egy barátnőm, az bejön hozzám, és boldog, ha leülhet az én asztalomhoz. Nem küldi be a névjegyét, mint ez ma délben, és nem fut tovább autón, mintha bélpoklosok közül menekülne. És mikor én hülye az uram kedvéért idejövök, egy szót szól hozzám, és elmenekül. Mert úgy jársz, kelsz, mint egy sértett királyné. Mert az vagyok. Mert nekem lelkem van, de ezeknek nincs, csak lelkük van a pénz. Itt versenyképesnek kell lenni, barátom, ide nem szabad gyalog jönni, csak autón, de az is minél nagyobb legyen. Minek házasodott meg maga, még szegény volt? Várt volna. Nem kellett volna engemet tönkretenni. Mit csinált belőlem? Soha nincs időm egy könyvet elolvasni. Újságot alig látok. Én nem kísérem figyelemmel a divat változását, nem tudom azokat az aforizmákat, amivel uralkodó szépasszonyok az életüket díszítik. Magdaléna, talán ő is lehetett volna olyan, mint én vagyok, de elrontotta az életét. Ne sértegesse! Eddig a beszélgetésük úgy folyt, mintha csak éppen diskurálnának a szemük előtt vibráló hangos jazzmuzsikás, illatos zsibongó társaságról. Most Lina ingerülten egyenesedett fel, s Pista részegségében is megijedt, mert ismerte a feleségét, hogyha az indulatba jön, nem törődik a külsőségekkel. Miért ne sértegessem? Nagyon imponál nekem. Az ő flancára ment el a sertéstenyésztő minden pénze, mert ha egy asszonyt elrontanak, akkor annak az Isten minden pénze is kevés. Azt akarja, hogy én is az legyek, mint ő? Akkor csak vegye meg ezt a házat, és vegyen hozzá autót, és vegyen sofőrt, és a sofőrnek bundát, és kertészt, és mindent. Azt hiszi, hogy én nem tudok elkölteni többet, csak havi 346 pengőt. Hát mi vagyok én? Olyan tehetségtelen. Én nem tudnék 30 ezer pengőt elherdálni, akár havonta. De akár legyen, koszos, az én 5 pengőm van a zsebébe, és a feje tele van álmokkal. Legyen csekkönyve és betétje a bankba. Lesz? Honnan? Miből? Be akar állani a nagy rablók közé? Csak fel ne falják, mert azt nem tudom, hogy akarnak-e osztozni a koncot. Vannak ők éppen elegen. Nincsen szükségük a kopjások hadára. Maguk is el tudják költeni azt a kis pénzt, ami még cirkulál a világban. Lina. Maga egy csodálatos teremtés, szabad engemet most ilyenekkel kínozni, mikor egy világgal harcolok a becsületért, azért, hogy ne legyen itt többet Panama. Most, amikor odabent fő a feje a gazembereknek, hogy mit csináljanak, nem vettem még meg a házat, mert vérdíjnak akarják adni, hogy a népre segítsek áthárítani a nagy terhet, s maga itt, mint egy veréb csirimpol. Odaintette a zinast, s megtöltötte a poharát. Pistukám, lelkem, ne ígyon, angyalom, kedvesem, anélkül is vérmes, ne roncsa el magát. Én most itt az alvilági hatalmakkal küzdök. Nem engedem, nem fog inni, tegye le a poharat, vagy... Kardis bácsi lepte meg őket. Egyik percbe csókolóznak, a másikba karmolóznak, mondta. Pista álmosan nézett rá, ki neki ez az ember, és mi ez? Nem szól, hallgat, nem folytatja az előbbi beszélgetést. Bemehetek már a polgármester úr méltóságához? Aminek? Mondta Kardis bácsi könnyedén. Kártyázik. Hivatott? No, akkor igen. Ha hivatott, akkor igen. Pista felállott, Linának kezet csókolt, hogy azzal elintéz a nyilvánosság előtt az előzi karmolózást. Lina bágyattan mosolygott, érezte, hogy most megint egyedül marad, és ebben nem is csalódott. Pista végigment a társaságon, már sokan kezdtek eltávozni, sokan szót váltottak vele, de ő egyenesen ment a kártyaszobába. Odaállott a polgármester háta mögé, de gondoskodott, hogy észrevegye őt. Kibicelt. Tarokkoztak. Nagyon szeretem ezt a mai fiatalságot, mondta a polgármester egyszer. Fiatal vagy, Bélám, te vagy a legfiatalabb köztünk, szólt az alispán. Nem, öreg vagyok, s keresem, ki lehet az, aki a helyemre áll. Minden esetre a fő probléma, kik azok, akik a helyünkre állanak. A mai fiatalság nekem úgy tűnik fel, mintha nem is a mi gyermekünk volna. Egészen más gondolkozásuk, más az ízlésük, más a hazafiságuk. Ha van, nem is tudom, van-e. A tiszta hazafiság egészen kiment a divatból, de még itt vagyunk, úri Andriskánk, addig mi nem engedünk a 48-ból. Aztán, mikor idő volt, mindig mondott valamit. Na, minden csak az érdek. Ki hallotta azt a mi időnkben, hogy a szegény népet is megszervezzék érdekei szerint? A népnek szép eszmék kellenek, lelkesedés, nevelni kell őket, karácsonyra nemzeti színű zászlókról és drapériákról kell gondoskodni, be kell húzni az iskolákat, és azokat a szép hazafias verseket kell szavaltatni. Nagy nemzeti ünnepet kell rendezni ezen a karácsonyon. Az olaszoknak annyi ünnepük, vagy minden hétre esik valami nemzeti ünnep, néha 2-3 is. Ez kell, csak ezzel lehet ébren tartani a hazafias lelkesedést. Az olaszok cipőről is gondoskodnak a szegény gyermekek számára. Mindenki megdöbbenve nézett a főügyész arcára, de Pista nem bírta magában tartani a megjegyzését, roppant sértette, hogy az előbb Kardics bácsi úgy ült le mellette, mintha nem is volna köztük semmiféle tárgyalás. Mi ez? Elfelejtették. Hogy érted ezt, Pista öcsém? Mondta kedves, joviális nevetéssel az alispál. Pista egy kisé hallgatott, akkor kimondta. Az olaszok nem tudják, mi a magyar alföldi tél. Jönnének csak ide ünnepelni hetenként háromszor is, vándorolnának egyik tanyáról a másikra, térdig érő sárban, vagy mikor fel van fagyva, akkor szembe a csikorgó széllel. Bizony, akármit mondunk, a legkisebb nemzeti szalag sem véd meg a fagy és a sár ellen. A tarok kisták belebújtak a kártyába, még ilyet nem hallottak, mióta a fülük kinyílt. Ez egészen értelmetlen dolog. Ki ez az ember? Lázító, forradalmár, kommunista? Itt tanítják ezt Oroszországban? Ugye, Pista? Mondta kedélyesen az alispán. Meddig voltál ott hadifogoly? Engem nem tanított senki, mondta Pista mélyen elkedvetlenedve. Már nagyon bánta, hogy a borra pezsgő hatása alatt ilyeneket mondott. Nem akarok én ebben semmit sem mondani, csak azt, hogy Árpád apánk is jobban tette volna, ha egy kicsit tovább lovagol, és meg nem áll Itáliáig, ahol legalább fűtésről nem kell gondoskodni. De itt a lótrágya a tüzelőszer. Nem nevetett senki, pedig Pista már igyekezett kedélyesen beszélni. Nem legyen tetszik neked ez a tejjelmézzel folyó ország, mondta az alispán, aki legalább válaszolgatott a szavaira, mert a többiek, a polgármester és a törvényszéki elnök nem is reflektáltak. Én nekem? Én minden percben kész vagyok meghalni, érte? No, hát ez nagyon szép, mondta a polgármester, és felemelte a lapjait. Csak azért, mert nem helyeslettet az elébb Árpád apánk politikáját. Az csak tréfa volt. Jó kis tréfa, és a nemzeti színű rongyok, he, kópi. Én nem mondtam rongyokat. Szalagot mondott, nemzeti szín pántlikát, azt mondta. Ki mondta azt, hogy ha lyukas cipőbe nemzeti szín pántlikát fűznek, akkor is belefolyik a víz? Pista, ehhez nincs közöm. Ne bántsátok az én Pista fiamat, mondta a polgármester. Kiváló és derékember, aki a városnak is csak javára akar lenni. Kicsit ellenzék, borzas ellenzék, de már Deák Ferenc megmondta, hogy szeretem az ellenzéket, ha borzas, csak akkor nem szeretem, mikor már kopasz. Pista kicsit gondolkodott, hogy ki lehet az a kopasz ellenzék, mert hiszen dr. Martini is nagyhajú ember. Méltóságos uram az előbb hivatott. A polgármester felpillantott, kicsit, mintha mosolygott volna, aztán tovább rendezte a kártyalapokat. Pikkász! Később felé pillantott. Érezd jól magadat, még sokat akarok veled beszélni. Ott maradt a kártya mellett, és egy teljes órát kibicelt. Akkor eszébe jutott, hogy Lina ide nem jön be. Berci bácsira gondolt, és nyugtalanul kiszökött a nagy teremekbe. Már igazán kevesen voltak, a sarokban fiatalok sugdostak, a lányok a hangulatlámpák mellett hevertek a heverőkön vegyesen a fiatal emberekkel. Eszébe jutott a furcsa orgia formájú képről, amit barátja mondott a kaszinóban, s megmozdult a fantáziája, hogy él ez a mai ifjúság. Szinte megőrült, hogy a zene újra megszólalt, és tánc kezdődött. Az az éjfél utáni fáradt és mégis erőszakosan tomboló kedv volt, amit már nem bír, akinek nincs tűz a szívében. A szerelmi vágy és szerelmi izgalom feletteti a késői órát, de aki egész nap dolgozik vagy gondban van, az nem bírja már ezt a duhajtempót. Lina valósággal aludt. Ült, nyitott szemmel és egyenesen, de olyan álmos volt, hogy ébren dermedt, és engedte a perceket elsuhanni, nem vette észre, hogy azok a percek órákra szaporodtak. Kicsit a felesége mellett ült, de ő nem volt álmos és nem volt fáradt. Kiállhatatlan izgalom volt benne, mert feldúlt a rémület, hogy ezek itt abba hagyták vele a nagyszerűen indult tárgyalást. Kardics már nem közvetített. Az öreg Szent Kálnai nem haragudott, a polgármester elejtette, és ő szakadatlan szédüléssel zuhant lefelé. Mi lesz holnap? Belevegyült a politizáló csoportokba, hallgatta a szenvedélyes vitákat, de csak arra gondolt, amit őt bentről fűtötte. A sertéstenyésztő, mint valami fantasztikum, távolodott tőle. Még az este elején kézzel foghatta, s parancsolhatott benne. Most kezd kötképpé válni, mint a szivárvány, az elérhetetlen. Néha azon kapta magát, hogy már negyed órája járkál le s fel valamelyik szobának egyik oldalán, mint egy őrült a beteg szobában, végel érhetetlen sétautat tartott. Elszégyelte magát, és attól félt, hogy észreveszik feldúlt lelki állapotást, és elérik céljukat. Nem, itt mást nem lehet tenni, csak kitartani. Kezében a sújtó igazság, ennek a segítségével felülre kerekedhetik. Bírálta magát eddigi lépéseit. Nem mondhatott mást, csak azt, hogy még eddig semmi bűnös dolgot nem csinált. Még eddig ő tiszta és ártatlan. Azt az egyet nem tette helyesen, hogy az első pohár pezsgő hatása alatt túl könnyűnek találta a dolgot, s leleplezte magát az öregek előtt. Ez hiba volt. Nem vétek, mert nincs benne semmi bűn, de hiba, mert a kártyájába engedett nézni. Azok mindent tudnak, mi van a kezében. Kiadta az utolsó adóját is, de ő semmit se tud, hogy ezek mit akarnak. Szorongás volt a lelkében, mintha a holnap valami roppant veszélyt ígérne, fenyegető veszélyt, és nem tudta elképzelni, mi lehet az. Hogy nem kapja meg a házat, ez nem veszély, mert Linának úgy se kell, Lina fél ettől a rémületes tehertől, hála Istennek, és egyáltalán mit vehetnek el tőle? Még nincs benne semmiben, a fizetésem megvan, a jövedelem mindig elég a régi életmód mellett, nincs tehát semmi, amitől meg kelljen ijednie. Az övé az igazság, tehát az ő kezében van a fegyver. Tőle kell, hogy rettegjenek, neki már írtak alá, de ő még nem írt semmit, ami kompromittálná. Magdaléna állott előtte, az inas hűsítőt tartott nagy ezüst tálcán. Maga nekem jeget kínál, mikor tűz van bennem. Magdaléna elmosolyodott azzal a különös előzékeny nézéssel, ami általában jellemezte. Van egy perc a számomra? Kérdezte az asszonyt. Nagyon szívesen. Leültek egy sarokban, érezte, hogy a feje megszédül, és hogy ez most itt végzetes pillanat. Nem tudta, mit fog mondani, de Lina nem volt a szobában, és neki tisztába kellett jönni valamivel. Mondja, méltóságos asszony, csak az éjfél utáni hangulat szédületében bízva szólt. Nem csodálkozik azon, hogy itt van valaki, aki 7 év után is olyan tisztán emlékszik egy zöld ruhára, egy zöld álomra? Magdaléna finoman mosolygott és kíváncsian nézett Pistára, de a szeme olyan tiszta volt, mint aki teljesen érintetlenül, éppen csak udvarias kíváncsiságból hallgat, s ő mégis folytatta. És hogy valaki 7 éven át soha nem talál rá alkalmat, hogy ezt az emléket közölje azzal, akire tartozik? Magdaléna nevetett. Nagyon szép fogsora volt, és őszintén tudott nevetni. Vannak Don Juanok, és vannak ellen Don Juanok, mondta Pista. A Don Juan tűzön, vizen keresztül áthalad és belesodorja a nőt, még csak meg nem hódítja. A másik típus viszont néma marad, és évtizedeken át tudja ugyanolyan hűséggel emészteni magát. Magdalena félt, hogy tovább megy, mint kellene, és kedves hangon kérdezte, megveszi a házat, Kopjás? Kérem, mondta lehűlve Pista, és hosszú szünet után rekedten mondta. A polgármester úr kedvességéből azt következtetem, nem a polgármester adja el, mondta mosolyogva Magdalena. Pista kicsit hallgatott. A házasságok az égben köttetnek, a házvételek pedig gyakran a magas politikában. Nagyon érdekes. Pista most úgy ült, mintha azzal akarná a fölényét biztosítani, hogy úgy tesz, mintha bizalmas volna az asszonnyal szemben. Lábát keresztbe vetette, és hintáztatta egyiket a másikon, s felülről bizalmasan nézett az asszonyra, aki közvetlenül szólt, nagyon szeretném, ha megvennék, mert akkor megvolnék nyugodva, hogy kedves emberek örülnének az én nagy munkámnak. Pista szívében 7 tör fájdalma hasított. Hát egyáltalán nem tud erre az asszonyra semmi hatással lenni, hisz ez oly távol van tőle, mintha egy világ választaná el egymástól őket. Pirulni kezdett lassan, megszégyenítve érezte magát, páncéltoronyban van ez vele szemben, s ő soha meg nem tudja közelíteni. Ó, miért, miért árulta el magát előtte? Elnémult, és elnémultak. Nem volt tovább semmi mondani valója. Magdalénának még kevesebb. Most úgy villant át rajta, hogy ő egy zsoldos kapitány, aki az ostromlott vár úrnőjébe szerelmes, de akármit csinál, akkor is az a vár úrnője, ő pedig még ha erőszakra vetemedik is, csak egy zsoldos kapitány. Nézett tehát, és az arca mosolygott, de már megint nem arra gondolt, amire beigazította magát, hanem arra, hogy ő úgy látszik tényleg és végleg el van ejtve. A polgármester kiadta jelszót, hogy őt ki kell borítani. Magdalena is, mikor előbb beszéltek, más volt. Most olyan idegen, mintha tudná, hogy ő el van ejtve. Ah, ezek más emberek. Mit fogózik ő ezekkel? Itt neki nincs semmi keresni valója. Ő nem olvadhat be ezek közé, ebből semmi se lesz. Itt csak egy van, ha szemben marad és félelmes marad a számukra. Folyton mosolygott, és a szeme falta a szép asszonyt, aki kissé éjfél után ilyen hervat volt, és cigarettát szívott, a szeme falta, de tudta, hogy nem az övé, és nem is lesz soha. E pillanatban már megint nem érzett semmi tüzet és lángot, üresnek találta a lelkét, és csak ugyan egy nyugodt iroda kisasszony a felsőbségével, és tiszta nézésű szemével. Csak már annyiszor porul járt önmagával, hogy el tudta képzelni, hogyha nem látja, akkor megint visszazuhan a szerelem kábulatába. S mi ez a szerelem? Tisztára érzéki megkívánás. Ilyen gyereket akar tőle, amilyen ez? Lehetetlen, hiszen neki a kedély, színessége, a szív melegsége a fontos. Hát akkor mit kíván ettől az üres lelkű szépségtől? Némán ültek egymással szembe, mind a ketten mosolyogva, de az ő mosolya birkózó vitát jelentett, az asszonyé viszont semmit. Annak ő nem számít, annak ő nem probléma. Látta az új Chaplin filmet? Fordult hirtelen hozzá Magdalena. Nem, nem szeretem a filmet. No, de Chaplint. Azt igen. Mulatságos, ugye? Igen, nagyon mulatságos, és ennek legalább mindig van morál problematikája. Igaz, hogy a város mind a két mozit átveszi? Ezt nem hallottam. Egészen jó üzlet lesz. 3 napig fog dolgozni az egyik, 3 napig a másik. Akkor egyszerűbb volna, ha 6 napig dolgozna az egyik. Nézze, ez igaz. S Magdalena nevetett. Aztán valakit meglátott, akivel azonnal beszélni valója volt. Megbocsát, mondta, felállott és odalibbent, hogy háziasszonyi kötelességének ott is eleget tegyen. Pista fütyörészni kezdett olyan halkan, hogy nem is volt hangja. Talán nagyon sokat ivott az éjjel, hogy így szédül. Legjobban szeretné, ha vége volna már ennek az egésznek. Pistukám, nem megyünk haza. Lina állott meg felette, még egyszer oda pillantott Magdalena felé, elegánsan, udvariasan állott a magas, karcsú szépasszony. Rettenetesen unhatta már ezt az egész mozgalmat itt, de roppant gyakorlata volt az éjjelezésben. Ki tudja, milyen célokat szolgált azzal, hogy a kuriai bíró végtelenül csúnya feleségével oly kedvesen beszélt. Vajon itt mit beszélt? a mozi kettős műsoráról. De mikor el akartak menni, Kardics bácsi elcsípte őket, és oly rémülten tartóztatta, hogy nem lehetett elmenni. Pistának valóban az az érzése volt, hogy Kardics valóban meg van rémülve. De miért? Csak nem megy el, édes Pistukám, még nem beszéltünk meg semmit. Ismered Béla bátyádat, ha egyszer a kártyába belemegy, nem lehet vele beszélni, de számon tart, most is azt mondta, vigyázz, ez a Pista meg ne lógjon, még rendben nem vagyunk. Így aztán maradni kellett. Mit ért vele? Tovább teltek a negyed órák, s ő csak jött, ment, ácsorgott, ásított, ivott, beszélt, várt. Senki nem jött felé, semmi nem történt, az idő elmúlt. Egyszer csak kint a köd világosodni kezdett. Akkor megérkezett Kejék Imrike, a polgármester titkára, bement a kártyaszobába, és néhány perc múlva kijött a polgármester, mint egy kis öreg ékszer az ezüstből faragott fejével, és minden szó nélkül eltávozott. Ez végre megindította a búcsúzást, és egyszerre mindenki elment. Kint fogatok álltak, autók, de valahogy senkinek a kocsijában nem volt hely a számukra. S ők már úgy el voltak kényeztetve, hogy nem gondoskodtak kocsiról. Szerencsére néhány konflis a nagymúri kedvéért ott éjjelezett a villa előtt, így nem kellett gyalog menni ők haza. Mivel a mellékutca sarában nem mehetett a ló, körül kellett hajtaniuk a Katalin utcába, a piac téren át. Mikor a városház előtt mentek el, Pista felnézett, a polgármester szobájában világos volt. Ki lehet az? Takarítanak, mondta Lina gondolkozva. Már reggel van.